Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk János evangéliumából. János evangéliuma 11. részéből, az első verstől a 46. versig. Tehát János evangéliuma 11. rész, első verstől a 46. versig. Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, kinek a testvére Lázár beteg vala, aki megkente vala az urat kenettel, és a hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor még két napig maradt azon a helyen, ahol volt. És azután azt mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a judabeliek, és újra oda mégy? Felele Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá, és azután mondanékik. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus pedig annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Elmenvén azért Jézus úgy találta, hogy az már 4 napja vala sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük miatt. Márta azért, amint hallja valahogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült vala. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondanéki Jézus, feltámad a testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala. És amint ezeket mondotta, elment és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván, a Mester itt van és hív téged. Mihelyt ezt hallá, felkelt hamar és hozzáméne. Jézus pedig nem ment valamelyikbe a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, vigasztalván őt, látván, hogy Mária hamar felkel és kimegy, utána mentek, ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátván őt, az ő lábaihoz esett, mondván néki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus azért, amint látta valahogy sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült. És mondta, hová helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. Mondának azért a zsidók, íme mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem tehette volna meg, hogy ő, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában odament a sírhoz. Az pedig egy üreg volt, és kő feküdt rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondta néki a meghaltnak nőtestvére Márta. Uram, én már szaga van, hiszen 4. napos. Mondta néki Jézus, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd Istennek dicsőségét? Elvették azért a követ onnan, ahol a meghalt feküdt, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! és kijött a meghalt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az ő orcája kendővel volt leborítva. Mondta neki Jézus, oldozzátok előtt, és hagyjátok menni. Sokan hittek azért ő benne a zsidók közül, akik Máriához mentek, és látták, amiket cselekedett. De némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nekik, amiket Jézus cselekedett vala. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a mai napon is, hiszen ez a feltámadásod emléknapja. Köszönjük néked, hogy legyőzted a halált, és élsz. Köszönjük, hogy dicsőséges testben, feltámadott testben felmentél a mennyekbe, ülsz az Atya Istennek jobbján, és köszönjük te néked azt, hogy onnan fogsz egyszer eljönni majd utolsó ítéletre, és a világot újjá teremteni. Köszönjük néked, hogy most is lehajolsz hozzánk, és szólsz hozzánk a Biblia szavain keresztül. Ebben hajolsz le hozzánk, és ebben vagy jelen közöttünk lelked által. Köszönjük néked, hogy nem kell tőled távol lennünk, hanem hozzád közel kerülhetünk, és mi magunk is így leülhetünk, és lecsöndesedhetünk a te lábaidnál. Köszönjük néked, hogy kérhetünk, hogy taníts minket, Urunk, az ígéből a mai napon is. Köszönjük néked azt, hogy várhatjuk a te ígédet szomjas szívvel, szomjas értelemmel, lélekkel. Kérünk, ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, hanem tölts be bennünket mennyei eledellel. Köszönjük néked, hogy várhatunk erre, és hisszük, hogy megelégíted a mi lelki éhségünket, szomjúságunkat. Kérünk arra, hogy áld meg a gyerekek alkalmát, áld meg a közöttük szolgálókat. Áld meg, Urunk, mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlik a te népet, hogy téged dicsérjenek, feltámadott, élő Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te vagy a megváltója az egész emberiségnek. Te vagy mindenkinek az üdvözítője, és kérünk, segíts az embereknek, kicsiknek, nagyoknak, hogy hozzád forduljanak, és rád bízzák magukat. Személyes hittel odaadják neked a szívüket. Add, hogy mi is megtegyük, és ha megtettük, légy áldott ezért. Erősíts meg bennünket a hitünkben, és akinek nincs még igaz hite, az te ajándékozz meg ezzel. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és dicséretünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. énekünk első versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. 166. első verse. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből olvassuk, az 5. rész, 23. verséből. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, földi életünknek egyik legriasztóbb jelensége a halál. Ezzel újra meg újra szembe kell néznünk. Akármilyen kellemetlen. Lehet, hogy egészen váratlanul bukkan elénk, mert nézzük a tévét, és látjuk, hogy mi történik a világban. Lehet, hogy halottak napján ugye ki kellett menni a temetőbe, és ott kell szembesülni a halálnak a tényével, valóságával. Lehet, hogy Lehet, hogy valaki fölveti ezt a témát, eljövünk a templomba, még itt is a lelkész is fölveti ezt a témát, és szembesít minket ezzel. Elég gyakran érezhetjük úgy manapság, hogy ki vagyunk szolgáltatva a halálnak. Amúgy is ki vagyunk szolgáltatva, de ezzel általában nem nagyon szoktunk foglalkozni. De amikor halljuk ezeket a híreket, hogy kimennek emberek egy sétányra, hogy ottan sétálgassanak, és egyszer csak jön egy teherautó, ami átgázol rajtuk, és már nem térnek haza, vagy elmennek a boltba, és ott egy ember elkezd lövöldözni, és eltalálja őket, vagy elmegy az ember a munkahelyére, és akkor egyszer csak összedől a toronyház, amiben dolgozik. Az ember éppen ott sétál az utcán, ráborul valami merénylet következtében valami, és halálát ott leli. Elmennek a szórakozó helyre az emberek, és vérfürdőbe torkollik a dolog. Nem gondolnak rá az emberek, de megtörténik. Lefekszenek aludni, és nem kelnek már föl reggel, mert a földrengés rájuk borította a házat. Szóval ezek a hírek, ezek talán régebben nem jutottak el annyira elevenen hozzánk, de most már eljutnak az interneten, meg a televízión keresztül, és látjuk a halált, és látjuk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk neki, mennyire védtelenek vagyunk, és hát ez nem egy könnyű dolog, és mindez eljuttat oda valakit, hogy szembesülnie kell a halállal, már akkor is, amikor önmaga nincs életveszélyben, legalábbis úgy gondolja, hogy nincs életveszélyben. Hiszen vannak aztán olyan pillanatok, amikor az ember előbb-utóbb mindnyájan belekerülünk ebbe a helyzetbe, hogy mi magunk kerülünk életveszélyes helyzetbe, mert kitör rajtunk valami betegség, vagy szívinfarktust, vagy agyvérzést kapunk, aztán már is ott van a halál a küszöbön. Szembe kell néznünk azzal, hogy nem csak mások halnak meg, hanem nekem is meg kell halni. Ez ellen a valóság ellen, ez ellen a minket terrorizáló valóság ellen, ez ellen megpróbálhatunk különböző módon védekezni. A legegyszerűbb védekezésnek azt mondjuk, hogy abszolút elhesegetjük magunktól a gondolatot, nem akarunk vele foglalkozni, de ez általában egy darabig sikerül is, de előbb-utóbb úgyis muszáj lesz vele foglalkoznunk, mert valaki meghal a családba, vagy mondom, mi jutunk oda az életkorba, hogy egyszerűen szembesülünk ezzel a ténnyel, hogy bármikor megtörténhet velünk is, hogy elszólítanak mennyei hatalmasságok ebből a világból bennünket, ezt meg kell halnunk. Hát most itt vagyunk, és szembe kell néznünk megint a halállal, és sok kérdést vet föl ez a számunkra, úgy általában az emberek számára, és egyáltalán, hogy miért van a halál ebben a mindenségben például. Vagy egyáltalán mi a halál? Vagy mindig is benne volt a világba, vagy úgy jött be később a világba? Vagy harcoljunk ellene, vagy ne harcoljunk? Vagy mi az? Megsemmisülés a halál? Vagy van utána valami? Vagy reinkarnálódunk, és újra visszatérünk a földi életbe valamilyen formába? Van pokol? Van mennyország? Vagy van ítélet? Vagy mindez csak egy mese? Szóval van elég sok kérdés a halállal kapcsolatban, ami hát vagy foglalkoztat minket, vagy nem, de ilyenkor halottak napja táján úgy gondoltam, hogy előhozom ezt a témát, mert mégiscsak van nekünk egy szentírásunk, amelyben Isten beszél nekünk a halálról, és egy pár gondolatot újra hadd elevenítsek föl a számotokra. Lehet, hogy nem lesz új, amit mondok, de mégis jó ezeket újra és újra átgondolni. Nos, az első dolog, amit szeretnék fölvetni, hogy az emberek általában a halált egyáltalán nem a Biblia fényébe vizsgálják. Tehát amikor én így ezzel a kérdéssel foglalkozok, akkor ütöm be az internetbe különböző címszavakat, és nem keresztjén oldalak jönnek elő, és nem keresztjén tanulmányok. Ami előjön, az mind világi, abszolút a Bibliát teljesen figyelmen kívül hagyó tanulmány, írás. És azt tapasztaltam, hogy az emberek, akik nem a Biblia fényében nézik a halált, azok a jéghegynek, hogy így mondjam, csak a csúcsát látják. Általában csak odáig jutnak el, hogy hát van ilyen, hogy az emberek megöregszenek, vagy hát fiatalon eljutnak a haldoklásnak a fázisába, aztán ott végigmennek, és végül a lélek elválik a testtől, vagy a test megszűnik létezni, és a lélek megsemmisül. A lényeg, hogy el kell temetni a halottat, és aztán pont vége. Tehát ennyit látnak belőle, ezt a halált, amit most hadd nevezzek biológiai vagy fizikai halálnak. Ennyit látnak. Ez a jéghegynek a csúcsa, ha a Biblia felől nézzük. Mert a Bibliában ugye egy más beállításban jön elénk a halál. Ugye, a Bibliában azt olvasuk, hogy Isten az Édenben megteremtette az embert, Ádámot és Évát, és jelezte nekik, hogy van egy fa, amiről ne egyenek, mert hogyha arról esznek, akkor meghalnak. Tehát a halál ott jön elő ilyen fenyegetésként, hogyha eszel róla, bizony meghalsz. Amikor jön a sátán kísértése, akkor Éva föl is idézi ezt a mondatot, hogy arról a fáról nekünk nem lehet enni, mert Isten azt mondta, hogy ha eszünk, meghalunk. A sátán ezt rögtön meghazudtolja, de hogy haltok meg, hanem Istenné váltok, olyanok lesztek, mint az Isten. És akkor lényeg, hogy ráveszi Évát és Ádámot is, hogy egyenek a tiltott fából. És mihelyest esznek, testvérek, remélve, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, hát nem olyanok lettek, hanem rájuk tört a halál. Rájuk tört a halál, mert hogy a teremtő Isten, aki addig, hogy így mondjam, éltette őket, aki addig az életet biztosította a számukra minden szempontból, magára hagyta őket. Miután az ember nélküle akart élni, az ő éltető közege nélkül akart élni, hogy így mondjam, idézőjelbe téve, magára maradt. Mert Isten azt mondta, ha így akarod, akkor így lesz. És mihelyst az ember fölmondta az Istennel való szövetséget, és Isten is felmondta az emberrel való szövetséget, az ember elvesztette Istent, magára maradt. És ezt a Istennek, az embernek ezt az állapotát, amikor Isten nélkül maradt, ezt az állapotát nevezi a Biblia halálnak, elsősorban. Ez az ember, aki Istentől elszakadt, magát istenítve, ez a halál állapotába, a halál helyzetébe jutott bele. Mert ki jött abból a közösségből, amiből őt Isten alkotta, és amelybe Isten biztosította számára az életet. Nagy betűvel, az életet. Amikor az ember, testvérek, elszakad Istentől az Édenbe, akkor ugye utána három szinten, hogy így mondjam, jelentkezik a halál. Egyfelől az ember egész személyisége meghal. Él, biológiailag él, meg működik, de mégis már halott, mert nincs ott Isten, aki éltette. Halott az embernek az értelme, a gondolkodása, az érzelemvilága, az akarata, az egész lelki-testi valója. A halál állapotába került. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy a lelkileg meghalt az ember. De nem csak lelkileg halt meg, hanem halandó is lett, tehát a fizikai testét is, a fizikai valóját is a halál ölelte, hogy így mondjam, körül, és az ember halandóvá lett. Nem csak lelkileg halt meg az értelme, az érzelmei, az akaratvilága, hanem a teste is a halálnak a fogja lett, és a teste előbb-utóbb el kellett, hogy váljon a lelkétől. Meg kellett, hogy halljon, ilyen értelemben is. Sőt, az emberre a halálnak a harmadik formája is kiterjesztette a hatalmát, ez pedig az örök halál, ami azt jelenti, hogy az ember, amikor fizikailag meghal, a lelke belekerül az örökké való, a végtelenített istentelenségnek az állapotába. Ez a kárhozat, ahol már nincs többé, semmiféle visszaútja az embernek Istenhez, mert lezárult előtte minden út, hogy visszakerüljön ahhoz, aki neki az életet adja, mert az élet maga, vagy az élet forrása maga. Na most tehát, testvérek, a halálnak egy ilyen összetett képét tárja elénk a Biblia. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ember bármelyikünk, mert rólunk van szó, egyszer csak halálos ágyába kerül, aztán úgymond kileheli a lelkét, és aztán eltemetik a testét. Nem csak erről van szó, ez a fizikai halál, hanem a Biblia fizikai halált belehelyezi ebbe a tágabb összefüggésbe, és mondja, hogy ez azért van, mert lelkileg halott vagy. Már lelkileg, amikor megfogantattál és megszülettél erre a világra, már attól a pillanattól kezdve lelki halott vagy. Az eszed, az akaratod, az érzelmeid Isten nélkül valók. De nem csak ennyit mondta, hanem azt, hogy ha így maradsz, nem csak meghalsz fizikailag, hanem utána a lelked, a személyiséged, sőt majd a legvégül még a tested is az örök halálba jut, a kárhozatba jut. A kárhoz, el fogsz kározni, és örökre, végtelenül Isten nélkül, az élet nélkül, az élet forrása nélkül maradsz. Létezel, leszel, de nem lesz életed. Na most testvérek, ez egy, itt a halálról tehát, ha Biblia felől nézzük, akkor ilyen összetettebb kép jön elénk, mint amit én is, vagy ti is akár a világi könyvekbe, vagy cikkekbe, vagy interjúkba ugye hallunk. Mert mindenki leragadott, hogy hát egy megöregszünk, vagy nem öregszünk, de meghalunk valahogy, ez kész. Pont. Ennél sokkal többről van szó. A halál alatt a Biblia az embernek ezt az Isten nélküli egzisztenciáját ért, hogy az egész valóm Isten nélkül való, és közben én persze önmagamat istenítem. Az az ember, testvérek, aki nincs Istennel összekapcsolódva, nincs Istennel rendezett viszonyba, hanem az önmaga isteneként éli a maga kis életét a hétköznapjában, és a maga uraként él, és a maga álmai után törekszik, és önmagát akarja megvalósítani, az ilyen ember, testvérek, a Biblia szempontjából halott. Él, létezik, de mégis halott. Mert nincs jelen az Isten az ő életében, az ő szívében. Az ilyen ember helyzete nem irigylésre méltó, sőt egészen kétségbeejtő. De bár nem gondolja annak az illető, lehet, hogy nagyon úgy jól érzi magát pillanatnyilag, de én ezt már kezdem kétleni, hogy jól érzi magát. Valami olyasféle képek jutottak eszembe, hogy valahogy megvilágítsam ezt a dolgot, hogy mint amikor mondjuk megyünk a sivatagba, és egyszer csak elfogy a víz. És süt a fejünkre a nap, 60 fok van, és nincs víz. Ha nincs víz a sivatagban, nincs élet. Rövid időn belül meg fogunk halni. Az ember, aki Isten nélkül van, olyan, mint a sivatagban víz nélkül maradt ember. Hogy pár pillanatig él, de aztán utána, mert a víz az élet, Isten az élet, és nincs. Ott vagyok, még jövök, megyek egy darabig, de már halálra ítélt vagyok. Vagy mint a növényeknek, ugye muszáj, hogy fény érje őket többnyire, mert fény nélkül nem tudnak fotoszintetizálni. Kell nekik valami kis fény. Ha nincs fény, ha abszolút sötétbe tesszük, meg elpusztulnak. Tehát az ember is ilyen, mint egy virág fény nélkül. Egy darabig el van, hogy betennénk a sötétbe, ez is egy darabig még lenne, de aztán előbb-utóbb kinyúlna. És ugyanígy vagyunk ugye mi is, hogy Isten nélkül, világosság nélkül, a fény nélkül vagyunk, az élet nélkül valunk, jövünk, megyünk a világba, gyereket nemzünk, eszünk, iszunk, dolgozunk, beszélünk, lélegzünk. De mivel Istent halottnak tekintjük, magunkat meg Istennek, ezért testvérek halottak vagyunk. Kétségbejtő, iszonyú állapotban vagyunk. És nem csak, hogy a fizikai halál vár minket, hanem utána vár az örökké való Isten nélküliség, az örök halálnak az állapota, a pokol, amiben kiteljesedik a szenvedésünk. Azt mondtam az előbb, hogy kétlem, hogy a mai ember annyira boldog lenne az istentelenségébe, illetve önistenítésébe. Azért mondtam, hogy kétlem ezt, mert a pokolba is boldogtalan lesz az istentelen ember. Az az örök boldogtalanságnak a helye, az örök kínlódásnak, szenvedésnek a helye. Csak a mai embertestvérek ugye erre nem gondol, azt gondolja talán, hogy majd a pokolba is tudja a maga belső kínjait, meg szenvedéseit valahogy enyhíteni, mert a Földön is ezt próbálja. Megpróbálja ezt a halál állapotába él tulajdonképpen. Az egész egzisztenciája a halálnak a fogságában, karmaiban van, de és emiatt szenvedne, ha nem inna, meg nem drogozna, meg nem kapcsolhatná be a tévét, meg nem foglalhatná el valahogy magát, vagy nem vethetné bele magát ebbe magába a munkába, de beleveti, és valahogy úgy megpróbálja összkomfortosítani a szenvedését, és valahogy elfedni a kínlódását, a belső boldogtalanságát, amit az istentelensége miatt érez. De a pokolba, testvérek, nem lesz semmi, amivel az ember, ott nem lesznek barátok, meg nem megy el a kocsmába, meg nem lesz sör, meg bor, meg kábítószer, meg semmi nem lesz, hanem ott lesz teljesen kitéve az önmaga nyomorúságának, és a pokolba ez a gyötrelem, ez a kín, hogy nincs ott a teremtőm, aki az élet, aki az élet forrása lenne a számomra, de mégis élnem kell, mégis léteznem kell, nem semmisülök meg, de nélküle. És nélkülözve mindazt a jót, ami csak ő benne rejlik. Most, na, törekedjünk, testvérek, valahogy megérteni ezeket a dolgokat, mert ezek nem tőlünk messze eső dolgok. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami tőlünk abszolút idegen, bennünket egyáltalán nem érintő dolgokról van itt szó. Nem. Ez valaki lehet gyerek, fiatal, jó 40-es, 50-es, vagy öreg, idősebb ember. Ez a halál érint minket. Ádám és Éva bűne miatt mi is a lelki halálba fogantattunk, és születtünk bele. Az eszünk, az lelkileg halottak vagyunk. Előbb-utóbb fizikailag is azok leszünk. De még utána, ha nem történik változás, még az örök halálba is jutunk. Ez nem másokat érint, ez bennünket, engem érint, meg titeket. Na most nézzük, testvérek, azonban a második dolgot, amit szeretnék aláhúzni, mert hogy halál fölött kérdés, van-e valaki a világban? Van-e valaki, aki ebből az állapotból bennünket ki tud szabadítani? Ki tud-e bennünket emelni a három arcú halálnak, vagy a három karú halálnak a hatalmából és erejéből? Ez egy nagyon fontos kérdés. És hogyha a Bibliát nézzük, akkor a Biblia szerint van ilyen valaki. Ez az örömhír, hogy ha így mondjam, a mai napi örömhírünk, hogy van ilyen valaki. Mert ha ő van, aki nagyobb a halálnál, aki erősebb nála, akkor van valami remény a számunkra, hogy ebből az állapotból, amit testi-lelki valónkba kijuthatunk. Kijuthatunk a halálból az életre. Megszabadulhatunk ebből a börtönből, ahol be vagyunk zárva. Ez a valaki, nem kell mondanom nektek, az élő Isten. A háromegy Isten. Aki a Bibliában bemutatkozik nekünk, és azt mondja, ő maga az élet, aki felette áll a halálnak. A menny, hogy így mondjam, nem üres felettünk, hanem ott van ő, aki erősebb, nagyobb a halálnál, aki maga az élet, és aki egyúttal maga az életnek a forrása is. Istennel, testvérek, már az Ótestamentumban is így találkozunk, de amikor eljött a földre, ami drága megváltónkba, akkor még inkább így mutatta meg magát. És ideje Jézusra néznünk, drága szerelmetes megváltónkra, aki egyfelől valóságos ember volt, de másfelől valóságos Isten. És benne ez a halál fölött álló hatalmas Isten eljött erre a földre, közénk, itt járt a mi történelmünkbe, térben és időben, adott helyen, és végig élte az életét, és végig tanított, és végig cselekedte azt, amit meg kellett neki mondani, és meg kellett cselekednie. És ez a Jézus azt mondta például, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. És aztán cselekedett is, és megmutatta, hogy ő erősebb a halálnál. Mégpedig a halálnak mind a három formájánál erősebb. Vagy mind a három alakjánál erősebb. Először is feltámasztotta lelkileg halottakat. Tehát olyan embereket, akik távol voltak tőle, akik nem hittek ő benne. Ezeket az embereket az ő belé vetett hitre segítette. Akkor nem is gondolt volna Máté arra, hogy majd ő Jézusnak a tanítványa, híve lesz. De egy napon mégis ott állt előtte Jézus, és azt mondta, hogy kövess engem, és a szavával hitre juttatta, és ez fölállt, ott hagyott minden, és ment utána. Zákeus nem gondolta, amikor fölmászott az eperfüge fára, hogy ő aznap meg fog térni, és Jézusnak a hívévé és követői lesz, mert csak úgy távolról volt kíváncsi. De amikor Jézus lehívta a fáros, bement hozzá, és beszélgetett vele, egyszer csak Zákeusnak a szívébe eldől az, hogy ő Krisztusnak a híve lesz, mert ez a messiás, és rábízza magát Krisztusra. És csodálatos ez, testvérek, hogy látjuk Jézust, hogy jár a világba, és lelki halottakat, akik tényleg a halál fogságában vannak, kihámoz ebből a fogságból, és lelkileg élővé, hívővé teszi őket. De ezen túl biológia halottakat is támasztott. Tehát fizikailag halott volt a Lázár, akiről itt olvastunk, ugye, és Jézus oda megy a sírhoz, szól neki, és kijön. A Naini ifjú, Jairusnak a leánya. Ezek már mind meghalt emberek voltak, nem tetsz halottak voltak, meg nem a klinikai halál állapotában voltak, hanem ténylegesen meghaltak. Mindenki tudta, hogy meghaltak, és ott álltak döbbenten, hogy Jézus visszaadja nekik az életet, a fizikai, biológiai életet. És nyilvánvalóvá válik az is, testvérek, hogy Jézus az örök életnek, vagyis az üdvösségnek a forrása. Mert azt mondja például a mellette fölfeszített gonosztevőnek, aki Jézusra bízza magát, azt mondja neki, ma velem leszel a paradicsomba. Hát nyugodj meg, velem leszel ma a paradicsomba, mert üdvözítelek téged. Ez azt jelenti. Vagy amikor ott van éppen Zákeus házában, akkor Jézus föláll és azt mondja a Zákeus hitvallása után, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Ma lett üdvössége. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Jézus üdvözíti az embert, vagyis visszajuttatja az Istennel való közösségbe, már a földi életbe is, de a halál után is. Megváltoztatja az ember egész egzisztenciáját. A sivatagba járónak ő lesz a víz. A sötétségbe zárt növénynek ő lesz újra a fény. Jézus, aki az embert egy egészen új létállapotba, szituációba helyezi mindenestől, testestől, lelkestől. Elszakadt Istentől, meghalt, önmagát istenítve. De Jézus jön, és az embert visszaviszi oda, hogy Istent istenítse, magát embernek tartsa, annak ami egyébként, vagy annak aki, és engedjen Istennek, imádva őt, és úgy élje az életét. A helyére teszi. Életet ad az embernek. És annyira megdöbbentő, testvérek, hogy ez a Jézus, akiben az Isten eljött erre a földre, megengedte, hogy a Golgota keresztfájára feszítsék. Értitek? Hogy megengedte, hogy ott a halál a hatalmába kerítse őt magát. Ha nem engedi meg, akkor soha nem hal meg Jézus, mert ő örökkévaló élet. Ő az élet, a halál nem győzhet fölötte. Csak azért győzhetett, mert megengedte. És miért engedte meg Jézus? Azért engedte meg, hogy emberi valója fölött a halál úrá legyen, mert Istenként nem halhatott meg, de emberként meghalhatott, mert valóságos ember volt. Azért, mert az Atyának engedett. És az Atyának az volt az akarat, hogy Jézus a maga tökéletes emberi mivoltába föláldozza magát a kereszten. Elhordozza a bűnnek, az emberek bűnének, a ti meg az én bűneimnek a büntetését, a halált. Szála alá poklokra. Nem csak fizikailag halt meg, hanem bement oda abba a nyomorúságba, ahol mi vagyunk, amiben mi születtünk, a halálba ereszkedett alá. Magára vette a mi bűneinknek a büntetését, az ítéletét, azért, hogy nekünk kivívja az Isten bocsánatát, a kegyelmet. Biztosítsa nekünk azt, hogy Isten újra visszafogadjon magához. És ez a Jézus, testvérek, aki megengedte, hogy a halál legyőzze, hogy elvégezze a megváltás művét, mit csinál harmadnapon? Feltámadt a halottaiból. Et resurrexit tertia die. Harmadnapon föltámadott. Kijön a halálból, lezrázza magáról a halálnak a köteleit, mert lehetetlen volt neki a haláltól fogva tartatnia. Senki nem képes erre, testvérek. Ez mutatja Jézusunknak a totális egyedülállóságát ebbe a világba. Mondhat, amit akar Buddha, mondhat, amit akar Mohamed, vagy más vallásalapítók, mondhat, amit akar a nagy filozófus, vagy a nagy ideológus. Mindegyiket a halál megfogta, és kész. Egyik se jött vissza. Jézus visszajött. Jézus a legkülönösebb, a legegyedülállóbb, a legpáratlanabb személyiség ennek a világ történelemnek. Feltámadt a halálból, és nekünk, testvérek, így most már teljesen világos kell, hogy legyen, hogy van valaki ebbe a világba, és ez Jézus. Jézusban maga az Isten, aki a halál fölött, a halálnak minden aspektusa fölött, lelki, testi, örök halál, Úr, mindenek fölé emeltetett. És ő, hát számunkra immenzis, olyan fölmérhetetlen, megmérhetetlen hatalommal rendelkezik, amit nem tudunk fölérni, testvérek. Nem tudunk fölérni, de legalább tudjuk, hogy van valaki, aki nagyobb, mint a halál, és nem a halálé a végső szó ebbe a világba, hanem a Jézusé a végső szó, testvérek. Minket hagyjanak békén azok a nagy okos teológiai professzorok, akik azt magyarázzák az embereknek, hogy Jézus nem támad fel a halálból, hanem valahol elporlatt, és egy osszuáriumban lehet, hogy megtalálják majd a csontjainak a maradványait, hanem ő csak a tanítványainak a hitében támad föl, mert úgy hitték, hogy él, és akkor nekik élt, mert úgy hitték, hogy él, és a keresztények is olyan emberek, akiknek a hitében él Jézus, mert attól függetlenül nem él, attól függetlenül halott ő is. Hagyjanak békén minket ezek az okos teológusok, akik azt mondják, hogy nem is csak a tanítványok hitében, hanem a kérügmában, az első keresztjén ige hirdetésben támad fel Jézus, mert úgy beszéltek róla, és akkor magában az ige hirdetésben van az élő Jézus. Nem, testvérek, Jézus, ha nem beszél róla senki, ha nem hisz benne senki, akkor is feltámadt a halálból. Ő él. Et resurrexit tertia die, és él örökké. Nem fog soha meghalni. Ezt nekünk kulcsfontosságú tudni, testvérek. És itt érünk a harmadik ponthoz, a halálból való megszabadulásnak a kérdéséhez, ami megint minket érint. Mert a halálból minket ez a Jézus tud kiszabadítani. Ez a Jézus tud kiszabadítani. Ő nem egyszerűen a halál félelemtől szabadít meg. Értitek? Ez érdekes azért, sőt fontos is a különbség. Nem egyszerűen a halál félelemtől szabadít meg, egy érzéstől, ami a halál miatt jön a szívünkbe. Nem csak ettől az érzéstől szabadít meg, hanem magából a halál állapotából szabadít meg. És tesz minket élővé. Akkor kezdődik, testvérek, a szabadulásunk pillanata, amikor az ige által Jézus megszólít minket. Megszólít minket, már kiskorunktól kezdve, otthon, itt-ott, ahol járunk, elünk a világba, halljuk Jézusnak a Bibliából hozzánk szóló szavát, és halljuk benne az evangéliumot. Halljuk, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy ő kicsoda, hogy mit tett a kereszten értünk, halljuk, hogy van bocsánat a számunkra, hogy van visszatérés, és halljuk, ahogy Jézus mondja, hogy higgyünk neki annak, amit mond nekünk, az írásban is mondja, meg aztán szavakkal is mondja, mert bizonyságot tesznek erről emberek, hozzám hasonlóan. És halljuk, hogy Jézus mondja nekünk az ígéből, s más emberek szája által, hogy ne csak higgyünk neki, hanem tényleg kövessük őt, adjuk neki a szívünket, bízzuk rá magunkat. És amikor mi testvérek Jézusnak a szavára állunk, és a szívünket neki adjuk, és bízunk abba, amit mondott nekünk a Bibliában, a megváltásunkról, önmagáról, amikor rábízzuk magunkat erre a Jézusra, az a szabadulásunknak a pillanata. Lehet, hogy ha ilyen börtönhöz hasonlítom a halál állapotát, akkor ottan odajön Jézus, kinyitja a börtön ajtaját, és mondja nekünk, hát itt vagyok én, aki nagyobb vagyok a halálnál. Látsz engem? És, hát igen. Akkor én megváltottalak téged a halálnak a hatalmából. Gyere hozzám, és én kivezetlek téged innen. És mi ott ülünk. És amíg nem mondjuk neki, hogy igen, amíg nem válaszolunk neki imádságban, hogy itt vagyok Jézus, addig nem fog minket megmenteni, de ha mondunk neki valamit, hogy igen, nekem kell lesz, rád bízom magam, követlek téged, abban a pillanatban már is megszabadultunk. Sok ember úgy van, testvérek, hogy hallja, hogy Jézus van, meg hogy kicsoda, meg micsoda, meg mit tett, meg milyen nagy lehetőség van előtte. Ott van előtte a nyitott börtönajtó, de nem megy ki. Ott ücsörög. A halál árnyékában továbbra is. A halál fogságában, a lelki halálba, a testi halálba, az örök halálnak a karmaiba. Nyitva van előtte az ajtó. Ott áll Jézus a maga dicsőségébe, és mondja neki, hogy higgyél bennem, és kövess engem, és az ember csak ül. Jó, hát tudom, jó. Majd egyszer. Csak nehogy becsukódjon az ajtó egyszer csak, aztán akkor már nincs lehetőség, mert előfordul még ez is. Akkor kell hinnünk, testvérek, amikor ő előttünk van az igében, és az evangéliumban megértjük az ő szavát, és ha rábíztuk magunkat, már is szabadok vagyunk, testvérek. Szabadok vagyunk. mert Jézus kiment minket a halál mindegyik karjából, ha szabad így mondanom. Értitek? Kiment a lelki halálból, mert megeleveníti az értelmű, egész máshogy kezdünk el gondolkozni, másnak lesznek az érzelmeink, másra irányul majd az akaratunk. Más lesz az egész valónknak a fontos, nem mi magunk, hanem ő. Jézus megszabadít a testi haláltól is, testvérek, mert igaz most, hogy meg kell halnunk majd valószínűleg fizikálisan is. De egy napon föltámaszt minket a halálból. Muszáj letennünk ezt a testet, ami megvan romolva a kívánságok miatt, hogy Pál apostol mondja, muszáj megválnunk tőle, ez nem örökölheti így, nem örökölheti a mennyek országát, de kapunk egy újat, illetve ugyanez lesz, csak megújított állapotban. Kapunk egy feltámadott testet. És örök életünk lesz, mert ott lehetünk az Úr Jézussal, és általa Istennel. Ott lehetünk az új világban. Értitek? Teljesen szabadok vagyunk. Életünk van abban a pillanatban, hogy Jézusra rábízzuk magunkat. Mint megváltunkra, mint Urunkra, és elkezdjük követni őt. Mihelyest válaszolunk az evangéliumra, amit mond nekünk az örömhíre, hittel. Nem úgy lesz, amilyen Jézus, hogy az úrvacsora jegyeibe magunkhoz vesszük. Nem úgy, amilyen Jézus, hogy meditálgatunk, aztán valahogy megjelenik, és akkor valami tört. Nem. Nem él bennünk Jézus, testvérek, sehol a lelkünk mély rétegeibe, meg a tudatalatt, meg a nem tudom hol. Akkor lesz a milyen Jézus, amikor hiszünk az evangéliumba. Megragadjuk őt, és azt mondjuk, Jézus, drága, hatalmas Urunk, aki legyőzted a halált, rád bízzuk magunkat. Rád, aki megváltottál minket, engem is megváltottál, rád bízom magam, és követlek téged. Akkor szabadok vagyunk, testvérek. Amikor ez megtörténik, akkor egyszer csak tényleg a halál félelem is oldódik. Nem csak, hogy életet kaptunk, egy másik életet, mintha újjászülettünk volna, sőt, tényleg újjá is születtünk, hanem egyszerűen valahogy a halál félelem is úgy, nem mondom, hogy eltűnik, de orvosolhatóvá, kezelhetővé válik az életünkbe. Már az ember, ha néz a fizikai halálára, mit lát? Hát lát egy kaput, amin át kell neki mennie, de akármilyen rossz is lesz, vagy nem tudjuk milyen lesz, át kell rajta menni, de utána ott vár Jézus. István vértanú mondja, amikor agyon kövezik, látom az megnyílt eget, és a Jézust az Istennek a jobbján állni. Ő látta. Tudta, hogy mi lesz. Nem félt attól, hogy most megyek, és akkor a semmibe hullok, meg a kárhozatba érek. Nem, tudta, hogy hazamegy. A Jézushoz megy. Mi is tudhatjuk. Ha Jézusra bíztuk magunkat, a halálra nézünk, és látjuk, ott van a másik oldalon ő. Nyújtja is a kezét, értünk. Már más a dolog. És nézünk a sírunkra, és mit látunk? Azt látjuk, amit idéztem már nektek talán a német svesztereknek, a nővéreknek azt a sírfeliratát, hogy innen fog feltámadni, és ki volt írva, hogy Svester, Dorottya, nem tudom én ki. Innen fog feltámadni. Úgy nézünk a sírunk, nem az a végső nyughelyünk. Onnan fogunk feltámadni, mihelyest Jézus visszajön. Egy megdicsőült testben. Más, egész más kontextusba kerülnek a dolgok. Nem az motivál minket a földi életben való engedelmes, szent életre, hogy meghalunk, gyorsan csináljunk valamit, hogy megörökítsük a nevünket itt a földön, valami emléktábla legyen rólunk, vagy valami, mert különben úgyis elfelejtenek két héten belül. Nem. Minket az motivál a szent életre, a becsületes családi életre, a tiszta munkavégzésre, a felelős közéletre. Az motivál, hogy mi tudjuk, hogy nekünk egy élő Jézusunk van, aki azt mondta nekünk, hogy szentül éljünk. És mi igyekszünk szentül élni, hogy kimutassuk iránta a hálánkat és a szeretetünket. Ezt azért fontos szerintem hangsúlyozni, mert van egy ilyen nézet, úgy nevezik, hogy terror management elmélet, ami azt mondja, hogy ezek a szociálpszichológusok, akik azt tanítják, hogy az ember egész életének a motivációja a halálfélelem. Hogy minden megnyilvánulásunkat a halálfélelem indukálja. Az gerjeszti. És mi azt mondjuk, hogy lehet, hogy a hitetleneknél így van, de mi nálunk nem így van. Mi nálunk az Úr iránti szeretet, az Úr iránti hála motiválja a cselekedeteinket. Teljesen más. Annyira békességes és örömteli állapot, testvérek, amikor az ember már Jézusra bízza magát, mert mondom, másképp néz a halál tényére, másképp néz a sírjára, más motiválja az egész hétköznapi életébe a cselekedeteit. Az ilyen embernek már, testvérek, Jézus áll az élete középpontjába, általa Isten, nem az érdekli, hogy én mit csinálok, meg mit nem csinál, meg mi lesz velem, meg hogy lesz, meg sikerül-e, nem sikerül nekem, hanem azt nézi, hogy ő mit akar, ő az első, ő a legfontosabb, benne gyönyörködöm, őt imádom, vele beszélgetek napról napra, az ő szavára figyelek, őt igyekszem követni, ahogy csak tudom, szívemből, lelkemből, egész testemmel, lelkemmel, mert Jézus az én Uram, és az én életem. Jézus az én életem. Ő benne nyertem vissza azt, amit Ádámban elveszítettem. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy itt van a halál ténye, és nekünk megadatik az, itt a templomban is, meg ezen kívül is, hogy valahogy mi ne úgy gondoljunk erre, hogy a világiak. Innen indultam, most ide érkezek. A világiak nem látják a halálnak a teljes összetett valóságát. A jéghegynek mondom csak a csúcsát. Meghalunk, az kész. Ezt addig kell valahogy élni. Ki kell használni azt akkor. Hagyjunk magunk után valamit legalább. Ennyi. De a hívők máshogy látják. Mi látjuk a lelki halált, amiben sajnos Ádám és Éva bűne miatt mi is beleestünk. Látjuk a testi halált is, mert az ott van. És mi még az örök halált is látjuk. És kezdjük keresni, hogy ugyan, hogy lehet ebből az állapotból kijutni. És akkor meglátjuk Jézust. Ott ragyog előttünk Krisztus. És mondja nekünk, hogy higgyünk benne, és kövessük őt, és ő megment minket. És akkor rábízzuk magunkat, és egy egészen új világba csöppenünk. Életünk lett. Kinyílnak előttünk az ajtók, minden, már fény jött, víz jött, minden megvan, ami kell ahhoz, hogy teljes, boldog életet tudjunk élni. Visszakerültünk az életbe, a halálból. Ezt mondja itt a Pál apostol, a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelme ajándéka az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Hát, hívlak benneteket, hogy higgyetek az Úr Jézus Krisztusba, és kövessük őt teljes szívvel, teljes lélekkel. Adjuk neki a szívünket, személyes bizalommal, rábízva az életünket. Először is vagy újra. Ő majd megtart minket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy egyszer visszajössz, és föltámadnak a halottak. Lesznek olyanok is, akik a gyalázatra támadnak fel, de lesznek, akik az örökkévaló dicsőségre. Köszönjük néked, hogy új eget és új földet teremtesz. És köszönjük néked, hogy ott lesz majd a te néped, a földi életükbe benned hívő emberek. Ott lesznek majd ebben az új világban, mert te megígérted ezt, és ez biztos, hogy így is lesz. Köszönjük néked, hogy megígérted nekünk, hogy a halál az vettetik a tűznek a tavába, és nem lesz többé. Köszönjük néked, hogy abban az országban, a te országodban nem lesz éppen ezért semmi szomorúság, semmi gyász, semmi könny, hanem örök öröm lesz a benned hívőknek a fején, és szívében is, és közösségükben is. Köszönjük néked, Urunk, hogy várhatunk téged, aki magad vagy a feltámadás és az élet. És köszönjük, hogy úgy van, hogy aki benned bízik, az már itt a földön is visszatalált az életbe, és az eljutott az örök életre, az Istennel való közösségre, és majd egyszer ez kiteljesedik, teljes valósággá válik. Köszönjük néked, hogy ebben a hitben akarod, hogy éljünk, és segítsél is, Urunk, bennünket, hogy tudjunk benned hinni, rá tudjuk magunkat bízni. Lehessünk egyre elkötelezettebb, egyre odaadottabb szolgáid, követőid. Segíts, Urunk, hogy benned élhessünk, hogy aztán veled is halhassunk, és veled támadhassunk fel az örök életre. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk neked. Te állsz mindenek fölött, Urunk. És te vagy az egyedüli, aki minket a halálból megmentesz. Segíts, hogy tudjanak benned bízni azok, akik még nem bíztak, akik csak tudnak rólad, de a szívük még nem a tied. add, hogy neked tudják adni a szívüket, lelküket. Imádkozunk hozzád azokért, hogy akik már hisznek, hogy erősíts meg minket, Urunk. Erősíts meg az irántad való odaadásba, bizalomba, te követésed útján. Segíts, hogy irántad való szeretetből, hálából cselekedjük a jót, cselekedjük azt, amit kívánsz tőlünk, és dicsérjünk téged. Körülötted forogjon a szívünk, a gondolatunk, te legyél az első a számunkra, segíts ebben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most egymást, azokat, akik betegségekkel küszködnek. Te fektetted őket hanyat, hogy az égre nézzenek, segítsd őket fölpillantani, és rád bízni magukat, Jézusunk. Kérünk, hogy légy gyógyítójuk is, ha lehetséges. Áld meg, Urunk, mindazokat, akiket megviselt lelkileg, érzelmileg az elmúlt időszak, a halottak napja, mert eléjük jöttek újra emlékek, vagy a szeretteiknek a képe. Könyörülj meg rajtuk, és vigasztaló szereteteddel vedd körül őket is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hadd tudjunk tanúságot tenni rólad a környezetünkben. Add, hogy az emberek, akik a halállal szemben olyan tehetetlenül, kétségbe esetten és rettegő szívvel állnak, segíts, hogy hallhassanak tőlünk valami vigasztalót, az egyetlen vigasztalót, a te híredet. Add, hogy tudjunk bátran tanúságot tenni rólad. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, hogy húzd ki a lelki halálból, és mentsd meg a mi népünket, Urunk. Add, hogy egyre több honfitársunk rátaláljon az igaz útra, tereád, és benned életet találjanak. Urunk Jézus, köszönjük a mai tanításodat, add, hogy a szívünkbe maradjon, és segíts, hogy válaszolni tudjunk neked. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Jövő vasárnap házaspáros alkalom lesz, melyre szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket. Nem itt lesz most az alkalom, hanem Luksa a György testvérünkéknél, a Harmat utca 26 szám alatt. Tehát jövő vasárnap házaspári kör, délután 4 órakor szoktunk kezdeni, szeretettel hívjuk oda a testvéreket. Hirdetem a közelebbi időpontot is. Kedden Máté evangéliumával folytatjuk a bibliaiskolánkat. Akik jönnek, szeretettel várunk mindenkit, de akik jönnek, igyekezzenek át olvasni, át böngészni a Máté evangéliumát, és úgy jönni az alkalomra. Kedden este 18 órakor lesz ez a gyülekezeti bibliaiskolánk. És hirdetem a harmadik dolgot, ez meg most távolabbi dolog, de itt van a nyakunkon. November 14-től 20-ig jön közénk a Marosvásárhely alsóvárosi gyülekezetnek a lelkipásztora, úgy hívják, hogy Lőrinc István, aki Keresztelő János üzenete címmel fog estéről estére istentiszteletet tartani. Mondjuk evangelizációnak is nevezhetjük ezt az alkalmat. Tehát készüljünk erre, ez 14-től 20-áig lesz. 20-a az vasárnap lesz, de még a vasárnap istentiszteleten is ő fog prédikálni, és úrvacsoroztást is tartunk azon a vasárnapunkon. Azzal zárjuk majd az evangelizációs hetet. Tehát ha így előre gondoltok a hét beosztására, vagy az időpontokra, akkor kalkuláljátok be, hogy azon a héten esténként jöjjünk el minél többen, és az Úr miatt jöjjünk, az Úr igéje miatt jöjjünk, ha csak tehetjük, és legyünk itt, hallgassuk meg az ige üzenetét. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy készüljenek arra, hogy Ordasi Péter testvérünk egy hónapba egyszer tart egy olyan vasárnapot, amikor énekeket tanít. Tehát azt nem tudjuk, beszélgettünk erről vele, és az nem annyira jött be, hogy minden istentisztelet elején ének tanulás van, de legalább legyen az, hogy egy hónapba, egy vasárnap úgy jöjjünk, hogy tudjuk, hogy egy kicsit előbb, mondjuk negyed órával az istentisztelet előtt már ő itt van, és valami éneket vagy átismétel, vagy új éneket tanulunk az énekeskönyvünkből az ő vezetésével. Ezt úgy jónak tartom, és majd ő általa vele egyeztetve jelzem is, hogy mikor lesz az első ilyen vasárnap, amikor erre sor kerül. Egy hónapban egyszer, azt hiszem, hogy ez a minimum, amit megtehetünk a zenekultúránkért, amelyet azért van, hogy Isten dicsérjük általa. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.